érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, örvend a mi szívünk, hogy bejutottunk ismét te elődbe, abba a szent térbe, abba a megszentelt csendbe, amely a te templomodba hívogat, vár is fogad bennünket. Újjong a mi lelkünk, Urunk, hogy sok lehúzó erő ellenére itt lehetünk, s miközben odakint a nyári hőség vesz minket körül és teszi próbára testünket, szervezetünket. Magasztalunk téged azért, hogy te elkészíted itt bent a templomba a felüdülésnek az idejét és alkalmát. Urunk, te látod, hogy mivel van telve a szívünk, milyen gondolatok mennek végbe a mi elménkbe. Te ismered jól szívünknek minden indulatát és vágyát, s azt, hogy mivel jöttünk ide te eléd. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, és engedd meg, hogy a mi lelkünk tartalma megcserélődhessen, hogy újjá lehessen. Kérünk, Urunk, hogy vedd el tőlünk mindazt, ami negatív, ami fájdalom, ami indulat. S engedd meg, Urunk, hogy a lélek gyümölcseibe és Krisztus indulatába tudjunk növekedni az Isten tisztelet órájában. Jöjj, Urunk, és vedd el a bánatokat, az aggódásokat, a gondokat a szívünkből, amelyek feszítenek, és sokszor szétfeszítik a mindennapjainkat. Jöjj, Urunk, és örvendeztess meg bennünket jelenléteddel, és taníts meg bennünket örömmel fogadni mindazt, ami az életünkbe érkezik. Az Úr Jézus nevében kérünk, édesatyánk, nyisd meg a te mennyei világodat, a te igéd és szent lelked által, hogy az egész lényünk most beléphessen oda, ahol te vagy, Urunk, és hogy lélekben és igazságban tudjunk téged imádni. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Filippi beliekhez írott Páli levélnek 4. részéből, az 9. versből. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben. Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Kedves szeretett testvérek, nagyon sok mindenhez érkezhet közel a mi emberi életünk. Most éppen egészen közel érkeztünk a nyár nagy hőségéhez, mondhatnánk, hogy benne vagyunk a dandárjába. Érezzük a nyárnak a hevét, a hőségét, amelyre egyébként régóta vágyakoztunk, és most megkaptuk, és igazán örvendezhetünk annak, hogy igazán meleg időjárás az, ami körül ölel bennünket. De nem csak az évszakok váltakozásához tud az emberi természet közel érkezni, hanem bizony sokszor közel kerül hozzánk egy-egy betegség, egy-egy próbatétel, s nagy fájdalom járja át a szívünket, testünket, amikor hirtelen közel érkezünk a halálhoz, a gyászhoz, drága elhunyt szeretteinknek a rapatalához. Ezek a közelségek egészen meg tudják alapjaiban mérni és próbálni a mindennapjainkat, a hitünket, a bennünk lakozó erőt. Pál apostol éppen ezért hivatkozik mindazokra a dolgokra, amelyeket szinte egy feladatsorként állít a filippi gyülekezet elé, hogy ami tiszteletre méltó, ami szeretetteljes, ami igaz, ami hűséges, hogy örvendezzetek, hogy az Úrban legyetek, hogy ő benne próbáljatok örvendezni. Mindez miért? Azért, mert az Úr közel. Nagyon sokan próbálták már megfejteni azt, hogy mit is jelenthet az a Biblia bizonyság tétele szerint, hogy közel az Úr. Vannak olyan felekezetek, vannak olyan hitben járók, akik megpróbálták ezeket úgymond kiszámítani. Megpróbáltak mindent, elkövettek a bibliai könyvek híradása alapján felfedni a titkokat, de aki boncolgatja őt, tudjuk, hogy annak az Úr válasz nem ád, és nagyon sok olyan időpont volt már, amivel az Úr közelségét és érkezését próbálták egészen évre és hónapra, akár napra is teljesen aktualizálni, amit egyszerűen tudomásul kell, hogy vegyünk, hogy nem lehet. Az Úr közelsége nem csak azt jelenti, hogy visszajön az Úr, természetesen ebben ez is benne van, hogy bármelyik pillanatban Krisztus a számunkra még láthatatlan világból a láthatóban láthatóvá teheti az ő dicsőségét és hatalmát. Nem sok minden választ el minket ettől, rendkívül közel van, hogy láthatóvá tegye magát. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az Isten tiszteleteken, az ige hirdetésben, az otthoni csendességeinkben, Isten magasztalásában Isten már hallhatóvá teszi magát. És aki ennyire közel jön, hogy hallható, hogy érzékelhető, hogy megtapasztalható, hogy életünket átjárja és átformálja az ő jelenléte, az az Úr bizony közel van. Az Úr Jézus azt mondja, íme az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat és megnyitja ajtaját, lelkének ajtaját, bemegyek ő hozzá, vele vacsorálok és ő én velem. Ennyire közel van az Úr, hogy egy mozdulatomra kéz belépni a mindennapjaimba. Az asztal közösség azt jelentette a korabeli zsidó ember számára, hogy a mindennapi legegyszerűbb és legalapvetőbb hétköznapi, mindennapi életközösséget is vállalja velünk az Úr. Ennyire közel van az Úr, nem akar tolakodni, nem akar úgymond berobbanni az életünkbe, de egészen közel jár. Azt mondja az egyik páli ige, hogy közel van hozzád az Úr az ő igéje által a te szívedben és a te ajkadban. És amikor a tanítványok azt kérdezik az Úr Jézustól, hogy mikor jön el az Isten országa, egyáltalán hol van az Isten országa, akkor az Úr Jézus arról próbálja tanítani az övéit, hogy nem az a lényeg, hogy mikor jön el, hanem az a lényeg, hogy bennetek legyen az Isten országa. Az a lényeg, hogy a mi szívünkben és a mi gondolatainkban ott van-e az Isten országa. Pál apostol ezért mondja, ezért ismétli, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek, mert az embert figyelmeztetni kell. És nagyon szomorú, hogy egy keresztény gyülekezetet, és azt kell, hogy mondjuk mai napjainkra is, hogy keresztény embereket, hát menjünk egészen el önmagunkig, önmagunkat is figyelmeztetni kell arra, én az Úrban vagyok, nekem élő Istenem van, nekem okom van az örvendezésre. Gyökösi Endre mondta azt annak idején, hogy mégis öröm. Az egyik könyvének is ez a címe, mégis öröm, ha bánatom van, ha mérhetetlen fájdalmak tépik szét a lelkemet, ha olyan fájdalmakon megyek keresztül, amelyek embert, ideget, erőt örlő fájdalmak, akkor is, mégis van olyan öröm, létezik olyan öröm, ez pedig a Szentlélek által adott öröm az Isten szívéről, amely minden körülmények között örvendeztetni tud bennünket. Maga Pál apostol az, aki így tesz erről vallást a II. Korintusi levél 12. részében. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongatatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És mihez kell a legnagyobb erő? Hát megmaradni Istenben, megmaradni Krisztusban, bármilyen körülmény legyen mellettem, bármit lássak, bárminek a szele érintsen, bármi próbálja elvenni az én belső békémet és örömömet, minden körülmények között örömömet kell, hogy találjam Krisztusban. Ha Pál apostol elmondja, ha nem elhamarkodottan lettetek hívőké, ha nem csak egy érzület van a szívünkben, ha nem csak egy fellángolás, ha maga az élő Krisztus lakozik bennünk, akkor az egyik életjel a Krisztusból, a lelkünkben és a gondolatunkban szétáradó öröm, a szeretet, a békesség, az irgalmasság és a jóra való törekvés. És tudjuk, hogy ezek mind a Szent Léleknek a gyümölcsei. Tehát mikor lehetünk mi örvendező életek? Amikor Krisztusban vagyunk. És éppen ezért ez azt jelenti, hogyha nagyon elkeserednénk, ha nagy szomorúság lenne úrrá rajtunk, ugye mai világban nagyon divatos kifejezésé válik és foglalatosságá, hogy a szorongásokkal, az aggodalmakkal, és nevezzük nevén a depresszióval, egész szakmák, szakterületek foglalkoznak, hogy emberi életek veszítik el hosszú időszakokra azt a képességüket, hogy meglássák az életükben a boldogságot, és hogy képessé váljanak az örömre. Ez nem is csoda. Isten nélkül az ember társtalan, magányos, és amíg nem tudjuk megtalálni ezt az igazi társunkat, aki vissza tud helyezni bennünket az igazi boldogságba, az örök életbe, amíg nem vagyunk biztos lelki talajon, amíg nem menekülünk meg a kárhozattól és a bűnünk miatti ítélettől, addig nem is lehet az ember boldog, addig nincs is oka arra az örömre, amelyet Isten tud gerjeszteni a szíveinkbe. Gondoljunk csak arra a történetre, amikor az Úr Jézust Simon farizeus meghívja a házába. Ez a farizeus egy nagyon előkelő ember volt, lakó környezetének az első embere, messze menőleg elismerték, hajbókoltak, szomszédok, aztán a zsidó gyülekezetnek az elöljárói is előtte, és úgy gondolta, hogy megmutatja, hogy ő egy laza ember, ő egy nyitott gondolkodású ember, elegészen annyira, hogy magát Jézust hívja meg egy alkalommal az ő otthonába. És akkor nagyon jól tudjuk a történéseket, hogy jön a bűnös asszony, bemegy abba a lakótérbe, ahol ez a farizeus volt az Úr Jézussal és a meghívott vendégekkel együtt. Ez az asszony előveszi a nyakából azt a szelencét, amelyben az a nagyon drága nádrus kenet volt elrejtve, ami egyébként legalább egy egész éves munkának a bérét jelentette anyagiakban, és ez az asszony ezt előveszi, a nádrus kenetet feltöri, rátölti az Úr Jézus lábára, örömét leli benne, sőt olyan felszabadító örömöt él át ez az asszony, hogy gyakorlatilag sír és zokog, ezzel mossa az Úr Jézus lábát, és a kiengedett hosszú hajával pedig törli azt. Simon farizeus, ő egy vallásos úri ember, egy szót nem szól, de Jézus tudja, mire gondol. Simon, te meghívtál a házadba, de a szokásos vendég szeretet kifejezéseit, jegyeit elhagytad, nem adtad meg nekem, sem a házi gazda részéről kijáró szeretetet, sem a tiszteletet. Nem csókoltad meg az orcámat. Lábamra vizet nem hoztál. Ez az asszony mióta itt van. Nem tudja, hogy fejezze ki a háláját, az örömét. Hát ki szeret jobban? Az, akinek az Úr többet engedett el. És azt kell, hogy mondjuk, drága testvérek, hogy azt tud jobban örülni is, aki még mélyebben, életének nagyon mély rétegeiben átéli, megéli, hogy miket vett le az Úr a vállunkról, hogy mit jelent az a szeretet, hogy ő vállalta a keresztet, hogy mit jelent az a szeretet, amikor engedte, hogy őt keresztre feszítsék, hogy odaadta önmagát áldozati ajándékul, ártatlanul, miértünk, helyettünk, és miattunk került oda nagypénteken a Golgotára. Fájdalmak és próbatételek nélkül nincs vigasztalódás, és nincs öröm sem. Az öröm a Bibliában mindig együtt jár valamiféle megszabadulás élménnyel. Amikor az Úr megszabadította, mondhatjuk így, keresztelő Jánosnak az édesapját, attól a mérhetetlen fájdalomtól és nehézségtől, hogy Zakariás pap nem tudott megszólalni, amíg az ő fia meg nem született, tudjuk, hogy utána olvassuk Zakariás hála énekét, olvashatjuk Mária hála énekét, vagy az Ószövetségben Mózesét, vagy Miriámét, mind-mind győzedelmi énekek, hogy megszabadultak, és csordultig volt a lelkük örvendezéssel, hálaadással. Ha mi nem örülünk, akkor azt jelenti, hogy miértünk még nem tett semmit sem az Úr. Nem szabadított még meg elég csapdától, az ördögnek a félelmeitől. Mindnyájunk életének szüksége van a szabadulásra, és az Úr Jézusnak nem véletlenül az a neve, hogy szabadító, megváltó. Azért küldte el Isten a világba, hogy kiváltson és megszabadítson bennünket azokból a terhekből, azokból az aggodalmaktól, amelyek gyötrik az embert az Isten nélkül. Éppen ezért mondja az Pál apostol a Filippi belieknek, annak a gyülekezetnek, amelynek egyébként a szeretetét az apostol élvezhette. Úgy tartják, hogy ez volt az a gyülekezet, amelytől Pál elfogadta az ő személye iránt való gondoskodást. Nem mindegyik gyülekezettől fogadta el, ott sátorpontba készítőként érte meg a minden napjait, kereste meg a mindennapi kenyérre valóját. A filippi gyülekezet annyira nyitott volt az evangéliumra, ne feledjük el, hogy a Krisztusról szóló hír az az evangélium. Ez egy görög szó, mindnyájan tudjuk, aki konfirmáltunk is, ez azt jelenti, hogy örömhír. Örömhír. Van-e nekünk örömünk, drága szeretett testvérek? Olyan öröm, ami mégis öröm, ami mindig öröm. És van-e örömhírünk, van-e mi tovább adnunk? Hát, hogyha megnézzük a híradót, a híreket, az újságokat, annyi negatív hírnek adnak hangot, hogy ez a világ sóvárogja a jó hírt, az örömhírt. Nem volt véletlen az ókori világban a Krisztus hitnek a terjedése, hiszen nagyon sokan falvakból, kisebb településekről, gyakor belendült az urbanizáció, és felmentek a nagyobb városokba. Elveszettnek érezték magukat az emberek, elveszítették a családi szeretet közösségeiket, és ezáltal el is szomorodtak, el örömtelenedtek, munkára vártak, közösségek után vágyakoztak, ugyanúgy, mint a mai ember. Az Isten az ő szent lelke által meg tudta nyitni a szíveiket, hogy a gyülekezetben közösségre találtak, Krisztusban pedig örömre. Ez a csodálatos ajándéka ma emberének is el van készítve, hogy találhatunk élő közösségre Krisztusban, Krisztus által, akiknek ő az öröme. Ezért csodálatos a gyülekezeti éneklés, az Isten magasztalása, mikor együtt tudjuk énekelni és dicsérni az Urat, hogy gyertek, örvendjünk a mi kősziklánknak. És már egészen bizonyosan a kedves testvérek is megtapasztalták, hogy amikor az ember a lelki énekeket elkezdi otthon a csöndjében is akár dúdolni, vagy akár utazás közben is ezzel bíztatjuk magunkat, a magasztalásban erő rejlik az Isten magasztalásában, és ez egy olyan erő, ami képes minket felszabadítani a gondok alól, a fájdalmak alól, és képes minket megvigasztalni, megörvendeztetni. Gondoljunk csak arra, amikor Pál és Sílás a börtönben teli kemény módon voltak bebörtönözve, foglyok voltak, és mégis hiába kötözték meg a lábukat, a kezüket, kalodába voltak zárva, de az a nagy kegyelem, hogy az ember lelkét, szívét és gondolatát nem lehet megkötözni, sőt igazán Krisztusban tud szárnyalni az emberi lélek. Miért is mondja azt Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felül halad, az fogja megőrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az Isten békessége, és hozzáteszem öröme is, minden emberi értelmet felül halad. Nem logikus az Isten világa az emberi világ számára. Mikor azt mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hogy lehet boldog, aki sír? El nem fogadható nagyon sok ember számára. Sírok. Hogy lehetnék én boldog? Boldogtalan vagyok. Sokan belelovalják magukat ebbe a komoly élethelyzetbe. Nagyon sok embernek nagyon komoly oka van arra, hogy mélyre szálljon a munkanélküliség mélyébe, a családi boldogtalanságok mélyébe, a gyásztól elkezdve a gyermekeink élete miatti aggodalmaknak a mélységeibe. Az Úr Jézus megmondta, hogy aggodalmával megnövelheti-e az ember a termetét, vagy az élete hosszát? Nem. Mire jó ez? Arra, hogy eltávolítson minket a gonosz az Istentől, hogy egészen más foglalatosságot adjon a lelkünknek és az elménknek, s annyira kimerítse az idegeinket és a hitünket is, hogy erünk végéhez érve még csak eszünkbe se jusson az, hogy Uram, a mélységből kiáltok hozzád. Ez a kegyetlen igazság, erre jó az aggodalom, erre jó a mély szomorúság. Maga az Úr Jézus átélte, megjárta a legmélyebb szomorúságokat. Úgyhogy nem mondhatjuk, hogy könnyen beszél az apostol és könnyen beszél az Úr. Mert olyan mély szomorúságokon kellett végigmennie, mint hogy nem fogadták be őt, nem kellett. Nem kellett a fény a magasból, az övéihez jött, és az övéi nem fogadták be őt. Átélte, mit jelent kitaszítottnak lenni, és mégis bárki, amikor hozzá fordult, soha nem halljuk azt, hogy morogna, hogy elutasítana magától valakit, hogy bárkit félre lökne az ő elutasítottsága miatt, hanem ott van a mégis öröm, a mégis hála. Uram, mindenek fölött téged szolgállak. Filippi gyülekezetben is van két asszony, Euniké és Szüntüké, akik valamin összekülönböztek. És azt mondja Pál apostol, hogy az Úr közel van, és mindnyájunknak az élete el van rejtve a Krisztusban. Nincs idő erre. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy az elménket, a lelkünket, Az öröm, Krisztus és a békesség helyett ilyen emberi életeket megüresítő dolgoknak és indulatoknak adjuk át magunkat. Az Úr Jézus nagyon jól tudta, hogy a fájdalom, amit a tanítványainak az örömébe, mikor kiválasztja a 12-t, mit fog majd átélni. Pedig amikor kiválasztotta a Júdás Iskáriótest, Jézus tudta, hogy kit választ. Amikor kiválasztja Simont, Jóna fiát, ő benne is tudja, hogy mi lakozik, és mégis elhívja őket, és mégis örvendezik fölöttük, és mégis könyörög értük a keresztről. Bocsáss meg nekik, Atyám, még mindezek ellenére is, mégis! Nem csak mégis öröm, ez azért lehetséges, mert van egy ellentétele. Uram, még ezt is, még most is, mégis mindennek ellenére, bocsáss meg nekik. Ha felmerül bennünk a kérdés, ugyan minek örülhetnék? Annak, hogy az Úr könyörög értünk, nincs egy pillanata az életünknek, hogy a szelíd szemét levenné rólunk. Ez egy nagy örömforrás. Köszönöm, Uram, hogy vagy nekem. Köszönöm, hogy erőm vagy. Köszönöm, hogy énekem vagy a bánatok között. Milyen gyönyörű, mikor könnyek között is el tudjuk énekelni. Gondviselő jó Atyám vagy, ó én édes Istenem. Látom én, hogy minden elhagy-e világon, csak te nem, hozzád vágyom, benned élek, üdvöt mástól nem remélek. Nem véletlen, hogy a világ is feltalálta az úgynevezett mentálhigiénét, ami az elmének a tisztán tartását, egészségét jelenti, mégpedig azért, mert a világi ember felismerte azt, hogy az elmét tisztán kell tartani, mert akkor őrizhető meg az az emberi értelem által elkészített belső nyugalom. Tudjuk, hogy ez mennyire törékeny. Az Isten békességéhez képest ez semmi. Eljuthatunk magunkban is önszuggesztióval, különböző gyakorlatokkal bizonyos békességre, bizonyos rendre, bizonyos nyugalomra, de ideig, óráig fog tartani, nem tart örökké. Az Úr pedig azt mondja, békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, nem emberi békességet, hanem azt a békességet, ami az Atya, a Fiú és a Szent Léleknek, a Szent Háromságnak a békessége. És azt láthatjuk, hogy a Szent Háromság teljes szolgálata alatt békességben van, örvendezik, és szeret minket. Ne érjük be kevesebbe, drága szeretett testvéreim, ne érjük be, mert Zofóniás könyvében ezt a csodálatos igét olvashatjuk, Zofóniás próféta könyvének 3. részében, a 14. verssel kezdődően, újjong Sion leánya, kiálts örömödben, Izrael, örvendez vigad teljes szívedből, Jeruzsálem leánya, mert elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr Izrael királya, nem kell többé veszedelemtől félned. Ne félj, Sion, ne csüggedj el, veled van az Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újongva örül neked. Cselekedje az Úr, hogy a mi lelki hallásunk meghallja az Úr örömét, és ez az öröm át lelkesítsen bennünket, ez a mennyei öröm, hogy földi örömmé válhasson mindnyájunkba, hitáltal, a lélek gyümölcse által. Amen. Drága mennyei édesatyánk, hálát adunk azért a végtelen szerelmedért, amelyben most is a te igéd előtt megnyithattuk a mi szíveinket, gondolatainkat. S magasztalunk téged azért, hogy te tudod igazán megtisztítani az elménket, a lelkünknek a trónusát, te tudod tisztává tenni, megújítani, újjászülni. Dicsőség legyen neked ezért, édesatyánk, hogy a templomot és a lelki elcsendesedést rendelted olyan lelki átszálló helyé és kegyelemmé, hogy amikor megnyitjuk a szívünket és feltárulkozunk te előtted hitáltal, akkor, Urunk, te el tudod venni tőlünk a fájdalmakat, a legmélyebb veszteségeknek a keserű fájdalmát, könnyét is, és Urunk, te tudsz helyette vigasztalást adni, és lelki megnyugvást, és hálaadást a szívünkbe, hogy vigasztaló és könyörülő Istenünk van, aki az árváknak és az özvegyeknek is édesatja. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz minket árván a gondok, az aggodalmak, a félelmek világába, s nem hagyod, hogy a bűn összetörje, összenyomja minden napjainknak a szabadság és az öröm, a boldogság utáni vágyát. Magasztalunk azért, Urunk, hogy elkészítetted az utat, a létet az örömben, a boldogságban, a Jézus Krisztus által. Könyörülj meg, Urunk, minden emberen, aki nem Krisztus által és nem ő benne keresi és találja meg az igazi örömöt. Könyörgünk, Urunk, hogy legyél a gyászban járókkal, a betegekkel. Te legyél, Urunk, a megkeseredett lelkű emberi szívekkel, a szomorkodókkal, a lelkileg és hitben gyöngélkedőkkel. Jöjj, Urunk, és juttasd el a szívükhöz az igét, akár rajtunk keresztül is, mikor kilépünk a templom ajtón, hogy erős és kegyelmes Urunk van, aki örvendezik, amikor ránk tekint, nem a fájdalmainknak örül, hanem annak, hogy ezeket el tudja venni az életünkből. Nem a próbatételeknek örül, amelyeket sokszor megenged az Úr a minden napjainkba, hanem annak örvendezik, hogy hogyan tud minket ebből megmenekíteni, hogyan tud ebből kivezetni. Jöjj hát, Urunk, szabadító Istenünk, és te látod most is ebben a percben, hogy mik azok a fájdalmak, keserűségek, amelyek megölik az örömöt a szívünkben. Add, Urunk, hogy ott lehessen bennünk az a teljes öröm, amely Krisztusban található meg. Helyezd minket vissza, Urunk, az élő Krisztusba, az ő megelevenítő lelkébe, hogy meg tudjon újulni szánkban az öröm, a hálaadás, a vigasztalás és a szeretetnek a hangja. Így kérünk, Urunk, áld meg gyülekezetünket, igei alkalmainkat, egyháztagjainkat, s mindazokat, Urunk, akik bárhol szerte a világon segítségül hívják a te nevedet. Jézusért, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.